Tisztelt Hallgatóság, Hölgyeim és Uraim! A nagy világvallások választ adnak arra a kérdésre, hogy honnan jöttünk. Azonban a világvárosok utcáin sétálva az emberi különbözőségek, amelyek járókelő társainkkal megtestesülve jönnek velünk szembe, milyen alapon alakultak ki? Azt mondhatjuk, hogy a különbözőségeknek az az oka, hogy a különböző embereknek más a biológiai története. De vajon ennek a biológiai történetnek van-e genetikai alapja, vagy csak egy biológiai farsangi állarcos bált tanúi vagyunk? Mielőtt tovább mennék az előadásban, nézzenek meg egy bejátszást, amely az előadásban érintendő terminus technicusokat, meghatározásokat világítja meg.
Az élő sejtekben, a növény, az állat vagy az ember sejtjeiben az öröklődő tulajdonságokat hordozó anyag a dezoxiribonukleinsav, vagy a jól ismert rövidítést használva a DNS. Ennek a bonyolult molekulának a jellegzetes, kettősen csavarodó szerkezetét ma már szinte mindenki ismeri. A DNS-nek az a szakasza, amely egy tulajdonságot határoz meg, a gén, vagy más szóval a lókusz. A gének által hordozott teljes információ mennyiség a genotípus, ami ebből az élőlényen meg is jelenik, az a fenotípus. A DNS molekula felcsavarodva a fehérjékkel együtt alkotja a kromoszómákat. A kromoszómákból és így minden egyes génből is mindkét szülőnktől egy-egy példányt öröklünk. Ugyanannak a génnek különböző variációi lehetségesek, ezek az allélok. Ilyen a petúnia virág színének két allélja, a piros és a fehér is. Ha két allél azonos, a genotípus homozigóta, ha két különböző allél kombinálódik, a genotípus heterozigóta lesz. Az az allél, amely heterozigóta állapotban is felismerhető a fenotípusban, a domináns, amelyik csak homozigóta állapotban jelenik meg, az a recesszív allél.
Most nézzük meg azt, hogy milyen genetikai tulajdonságok alkalmazhatóak populációk genetikai jellemzésére. Bármilyen olyan bélyeg, amely a klasszikus genetikai szabályai szerint öröklődik, alkalmas erre. Ez lehet vércsoport, alvércsoport, enzimpolimorfizmus, sejtfelszíni antigén. És az utóbbi időben olyan DNS szakasz, amely hasonló öröklődés menetet mutat. Egyetlen egy fontos követelmény van, ezeknek az alléleknek sok alakúságot kell mutatniuk. Azaz, nem egy, hanem legalább két formában kell, hogy előforduljanak. Minél több allélt vizsgálunk egyszerre, annál nagyobb valószínűséggel tudjuk meghatározni, hogy két népcsoport genetikailag rokonságban van-e egymással, vagy nincs. Azok a népcsoportok, ahol az allélek, amelyeket vizsgálunk, hasonló frekvenciával, hasonló gyakorisággal fordulnak elő, közeli rokonságban vannak egymással. Míg azok a népcsoportok, ahol a vizsgált allélek eltérő gyakorisággal fordulnak elő, valószínűleg távoli rokonságban vannak egymással. A korai vizsgálatokban vércsoport alléleket vizsgáltak, és erre már az első világháború során alkalmat adott egy kutatás, amelyet egy orvos házaspár, a Hirschfeld házaspár végzett. A balkáni fronton harcoló katonák A és B és nullás vércsoport megoszlását vizsgálták nemzeti hovatartozásuk alapján. Megállapították például azt, hogy az A vércsoport az ázsiaiaknál, B vércsoport az észak-európaiaknál fordul elő legnagyobb gyakorisággal. Későbbiek során megállapították azt is, hogy a nullás vércsoport gyakorlatilag 100%-ban az észak-amerikai és dél-amerikai őslakosoknál fordul elő. Azonban ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeképpen olyan rokonsági fák keletkeztek, amely rokonsági fák hibákat is tartalmaztak. Azt találták például, hogy a madagaszkári katonák rokonságban vannak az orosz katonákkal. Ennek mi lehet az oka? Valami olyasmi, amiről a történészek eddig nem tudtak. Madagaszkár orosz megszállása, vagy netán Oroszország malagasi inváziója. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez képtelenség. Így módon tehát ahhoz, hogy valódi információkat kapjunk, nem elég egyetlen egy gén allél variánsait megvizsgálni a populációkban, hanem ha lehet, akkor minél több ilyen variánst kell, hogy megvizsgáljunk. A 70-es években egy drosophila genetikus, és nem humán genetikus érdekes módon, bizonyos Levontin a már meglévő vércsoportok és alvércsoportok alapján 15 allél vonatkozásában az akkoriban nagyon divatos biogeográfia szabályai szerint megnézte azt, hogy vajon a genetikai különbözőségek, amelyek a különböző etnikumok, különböző populációk között megvannak, ezek milyen formájúak, milyen alapon jöttek létre. Megállapította azt, hogy egy azonos etnikumhoz, vagy azonos populációhoz tartozó két ember között a különbségek 85%-a a két ember közötti genetikai különbségeken alapul, és a különbségek csak 10%-a az, amely a különböző etnikumok közötti különbségeknek tudható be. A vizsgálatok tehát egyértelműen azt mutatták, hogy nincs genetikai alapja az embercsoportok, etnikumok rasszokba sorolásának genetikai biológiai alapokat. A Human Genome Program ezt a megfigyelést alátámasztotta.
A Human Genome Program nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a teljes emberi DNS szerkezetének felderítését. A feladat nem volt egyszerű, hiszen minden egyes emberi sejtben úgy 180-200 cm, azaz majd 2 méter hosszúságú DNS molekula található. A Human Genome Program a világ legkülönbözőbb részein működő biokémiai genetikai laboratóriumok összehangolt munkájával valósult meg a 21. század első évében, 2001-ben. A program célja tehát az volt, hogy az emberi DNS-t alkotó bázispárok sorrendjét, szekvenciáját határozza meg. Ma már tudjuk, hogy ez 3 milliárd nukleinsav sorrendjét jelenti. De ezzel a kutatók munkája korán sem ért véget. A Human Genome Programmal ugyanis csak a bázisok sorrendjét határozták meg, azt, hogy ezek a bázisok a kromoszómákban hogyan rendeződnek génekké, és hogy a géneknek mi a feladatuk, a funkciójuk. Nos, erről még igen keveset tudunk. Olyan ez, mintha a betűket ismernénk ugyan, de az, hogy milyen szabályok szerint rendeződnek szavakká, értelmes mondatokká, izgalmas olvasmánnyá, azt nem. Ezért a kutatás rendületlenül folyik tovább, és bizonyára már a közeli jövőben el tudjuk olvasni annak a könyvtárnak a köteteit, amelyet az emberi kromoszómákba írt az evolúció, a természet.
A Human Genome Program elkészültével már számos kérdésre választ kaptunk. Például arra, hogy két ember között DNS szintű eltérés 0,1-0,2%-ban fordul elő. Ez az eltérés ez sokkal kisebb, mint például két emberszabású majom közötti eltérés. Így módon tehát a genetikai kutatások a rasszizmus biológiai alapjait alapvetően megcáfolták, és mondhatjuk azt, hogy nincs értelme az embereket rasszokba sorolni. Genetikai vagy egyéb külső bélyegek alapján, amelyeknek nagy részben genetikai meghatározói vannak. Nézzük meg azt, hogy milyen módszerek állnak rendelkezésünkre a populációk történetének a vizsgálatában. A populációk közötti rokonsági viszonyok megértésében a molekuláris genetikai újabb eredményei nagy mértékben segítségünkre vannak. Az utóbbi időkben nyílt arra mód, hogy összehasonlítsuk régen élt populációk genetikai jellegzetességeit a mai populációk genetikai jellegzetességeivel. Tudjuk azt most már, hogy őseink nem csak csodálatos épületeket, gyönyörű dísztárgyakat, régészeti leleteket hagytak ránk, hanem génjeiket is. Génjeiket kétféle formában, a ma élő emberekben megtalálható módon, és a régészeti leletekkel föltárt csonkt anyagban. Természetesen a csontleletek genetikai hagyatéka nem olyan szép, nem olyan díszes, mint a régészeti leletek. Jószerivel csak egy betűsort látunk a genetikai leletanyagon, amely a következő ábrán látható. Azonban van ennek a genetikai hagyatéknak egy nagy előnye. Nem lopják el a múzeumokból. Milyen molekuláris márkereket alkalmazhatunk populációk genetikai történetének a meghatározására? Kétféle márkerről fogok most beszélni. Az egyik az, amelynek az összetevői sorrendjét a Nature, az egyik legtekintélyesebb tudományos folyóirat 1981-es száma közölte három oldalon keresztül. Itt semmi más nem kell elképzelni, csak 16.569 nagybetűt egymás után, abszolút értelmetlenül, még azok számára is, akik a Nature-t angol nyelven olvassák. Ez a betűsor a mitokondrium bázis sorrendje volt. A mitokondriumok köralakú DNS molekulák, amely köralakú DNS molekula olyan jellegzetességgel bír, amellyel a sejtmagi gének nem rendelkeznek. Nevezetesen egy-egy sejtben több száz vagy több ezer példányban fordulnak elő, és minden egyes sejtben ugyanolyan típusú mitokondriumot találunk, amit homoplazmiának hívunk. A mitokondriumok egy része génekkel terített, 37 gén található itt. Külön érdekesség, hogy a gének között gyakorlatilag hiányzik az elválasztó szakasz, az intron. Van egy szakasza a mitokondriumnak, az úgynevezett D-hurok szakasz, amelyen nem találhatók gének. Ez mintegy 1200 bázispár hosszú, és ezt a szakaszt alkalmazzuk a kutatásainkban. Milyen típusú kutatásokban? Olyan típusú kutatásokban, amikor populációk anyai eredetének a vizsgálatát akarjuk elvégezni. Ugyanis a mitokondriumok kizárólag anyai ágon öröklődnek, úgy, mint például a zsidó vallás. A mitokondriumok azért öröklődnek anyai ágon, mert amikor a petesejt megtermékenyül a spermium, kizárólag csak a haploid genomját viszi be a petesejtbe, és a petesejtbe lévő mitokondriumok azok, amelyek az utódokba átadódnak, függetlenül attól, hogy fiú vagy lány utódról van szó. Így módon tehát a mitokondrium anyai ágú öröklődés nyomon követésére alkalmas. Van még egy tulajdonsága a mitokondriumnak, amelyet felhasználunk arra, hogy ezt a részecskét, mint egy órásmester, biológiai óraként alkalmazzuk. A mitokondrium D-hurok szakaszán ugyanis olyan öröklődő elváltozások, mutációk keletkeznek, amely mutációk nem javítódnak ki, nem esnek át a minden sejtben meglévő javító mechanizmusokon. Így módon tehát a mutációk megjelenése, föltételezve egy bizonyos szabályszerűséget a megjelenésükben, a tudomány az mindig absztrakciókról szól, itt is erről van szó tulajdonképpen, tehát föltételezve egy szabályszerűséget a megjelenésükben, amely jelenlegi elképzeléseink szerint egy mutáció 10-20 ezer évenként felhasználható, mint egy molekuláris biológiai óra. A molekuláris biológiai óra pontos idejének a beállítása egy fontos feladat, és az időbeállításhoz azokat a paleontológiai, földtani leleteket, tényeket használjuk, amelyeknek az időpontját tudjuk vagy meg tudjuk becsülni. 1987-ben három kutató közölt egy nagyon érdekes cikket a már előbb említett Nature című tudományos folyóiratban. Ebben a cikkben mintegy 143 egyén, aki különböző etnikumhoz tartozott, mitokondriális D-hurok szekvenciáját hasonlították össze, és ebből a szekvenciából egy származási fát konstruáltak. Ez a származási fa azt mutatja, hogy a különböző földrészeken élő emberek, például az afrikaiak, például az ázsiaiak, általában egy helyre összpontosulnak a származási fán, itt vannak az európaiak, de az is megfigyelhető, hogy a különböző földrészen lakó egyének előfordulnak a fa másik részein is, például asztrálok itt is, itt is, itt is előfordulhatnak. A mitokondriális DNS szekvencia alapján a változások idősorrendjét is figyelembe véve, a mitokondriumok keletkezési mutációs eseményei alapján visszajuthatunk egyetlen egy egyénhez, aki az előbb elmondott szabályszerűségek következtében nő kellett, hogy legyen, akit a későbbiekben mitokondriális Évaként emlegetünk. Hol élt a mitokondriális Éva? A mitokondriális Éva Afrikában élt, és azt is tudjuk a molekuláris óra következtében, hogy mikor. Körülbelül 150-200 ezer évvel ezelőtt. Vajon a mitokondriális Éva volt az egyetlen egy élő nő abban az időben? Afrikában? Természetesen nem. Nagyon sok nő élt abban az időben Afrikában, csak nekik nincsenek ma élő utódaik. Miért nincsenek? Azért, mert lehet, hogy terméketlenek voltak, lehet, hogy megették őket az oroszlánok. Minden esetre a ma élő populáció egyetlen egy nőhöz vezethető vissza Afrikában. Nézzük meg azt, hogy miért mondjuk azt, hogy Afrikában élt ez az illető. Hát, hogyha megnézzük a mitokondriális D-hurok szekvencia változatosságát, akkor azt találjuk, hogy a legnagyobb változatosság az afrikai kontinensen található. A mitokondriális D-hurok szekvenciái alapján ugyanis az egyének haplotípusokba sorolhatók, az azonos haplotípusba sorolt egyének pedig haplocsoportokat alkothatnak. 27 ilyen haplocsoport fordul elő, és ez a 27 haplocsoport, ebből a 27 haplocsoportból 13 megtalálható az afrikai kontinensen. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nagyobb változatosság régebbi kort jelöl, hiszen több év tízezer telt el az alatt, az idő alatt, amíg ezek a változatosságok kialakultak. Miképpen használhatjuk ezeket a márkereket genetikai rokonság vizsgálatra? Erre egy példát tudok elmondani. Tételezzük fel azt, hogy van egy népcsoport, aki hordoz egy póznán 50 fehér és 50 fekete korongot. Ezeket a korongokat egy adott időpontban más színűre cserélik, és így vándorolgatnak mondjuk a Szaharában. Azután már annyira sokan vannak, hogy nem elég a táplálék, elhatározzák, hogy szétválnak, és azt mondják, és megállapodnak benne, hogy tovább viszik ezt a hagyományt, megosztják a korongot, a korong pontos mását viszi tovább az elvált csoport, és azt is betartják, hogy a korongok váltogatását is ugyanabban az időben végzik. Teljesen nyilvánvaló, hogy minél közelebb van a korongok szín mintázata egymáshoz, annál közelebbi időpontban vált el egymástól a két populáció, minél nagyobb a változatosság, annál régebben történt ez az elválás. A mitokondriális DNS alkalmazásával mód nyílt arra, hogy képet alkossunk, miképpen történt a Föld benépesedése. Természetesen nem csak nők népesítették be a Földet, de a későbbiekben majd Ádámra visszatérek. Nézzük meg azt, hogy miként történt ez a bennépesítés. Tudjuk azt, hogy az első ember a mitokondriális Évától származik, a mitokondriális Éva Afrikában élt, majd innen történt a kirajzás, egy speciális mitokondriális vonal az L haplot csoport vándorolt ki Afrikából, ez nem volt több, mint 10-20 ezer ember. Ez a haplocsoport benépesítette először Ázsiát, azután Európát, majd az amerikai földrészt. Kérdés az, hogy mikor történt ez. Tudjuk azt, hogy az európai földrész benépesedése körülbelül 40 ezer évvel ezelőtt történt. Azonban ebben az időben Európa nem volt lakatlan, itt már éltek emberek, a neandervölgyi emberek, és akkor érkeztek meg a modern elődeink 40 ezer évvel ezelőtt. Kérdés az, hogy mi történt a neandervölgyiekkel, és vajon a neandervölgyiek genetikai nyomot hagytak-e a mai élő populációban. Molekuláris biológiai adatok kimutatták azt a mitokondriális DNS vizsgálattal, hogy körülbelül 500 ezer évvel ezelőtt történt a neandervölgyiek és a modern ember szétválása, és ez a szétválás a későbbiekben oly mértékben tökéletes volt, hogy ma már a neandervölgyieket egy külön fajnak tartjuk, hiszen a mai élő populációban nem találunk genetikai nyomot a neandervölgyiektől. Így módon megdőlt az a hipotézis, amelyet nagyon sokan vallottak, hogy a modern ember egymástól párhuzamosan különböző földrajzi területeken egymástól függetlenül alakult volna ki. Egy másik kérdés, hogy az európai népesség vajon honnan származik? Tudjuk jól, hogy a paleolitikumban egy komoly jégkorszak következtében Európa lakossága nagyon beszűkült, és utána a neolitikumban a Mediterrániumból, illetőleg a Közel-Keletről történt egy bevándorlási hullám a földművelés megjelenésével egy időben. Van-e erre genetikai bizonyítékunk? Van-e arra genetikai bizonyítékunk, hogy egyáltalán a jégkorszakot túlélte-e Európa őslakossága? Igen, van. Az Egyesült Királyságban a Csadári Barlangrendszerben találtak egy fosszíliát, amelyről rádiókarbon vizsgálattal megállapították, hogy bizonyosan a felső paleolitikumban élt. Megnézték a kutatók azt, hogy ennek a fosszíliának a mitokondriális nyalábja megtalálható-e a modern európai populációban. Azt találták, hogy igen, sőt, a legnagyobb gyakorisággal ez a variáns fordul elő Európában. Na, mi történt akkor a Mediterrániumból, illetőleg Közel-Keletről beáramló földművelőkkel? Ahogy azt Cavalli Sforza neves populáció genetikus mondta. Nos, megállapították, hogy valóban a mai élő európai lakosságnál előfordulnak a Közel-Keletről származó mitokondriális nyalábok, azonban ezek sokkal kisebb százalékban fordulnak elő, mint a felső paleolitikumban élt emberek genetikai hagyatéka. Megismerkedtünk Évával, nézzük, mi van Ádámmal. Hölgyeim és uraim, tudják nagyon jól, hogy férfi és nő között van egy apró kicsi eltérés. Ez az apró kicsi eltérés nem az, amire önök gondolnak, hanem az Y-kromoszóma. Az Y-kromoszómának van egy olyan régiója, amely alkalmas arra, hogy genetikai történetvizsgálatra fel lehessen használni. Az utóbbi idő molekuláris genetikai vizsgálatai során ugyanis találtak olyan szakaszokat, amelyek sok alakúságot mutatnak, és miután minden normális fiúgyerek az Y-kromoszómáját valamelyik apjától kapta, így módon tehát azt mondhatjuk, hogy az Y-kromoszóma ennek a szakaszának a nyomon követése alkalmas populációk apai ágának a vizsgálatára. Szerencsére, ahogy mondtam, nem amazonok hada népesítette be a Földet, hanem Éva mellett ott volt Ádám is. Az az Ádám, akinek a gyökerei az Y-kromoszóma vizsgálat alapján szintén Afrikából erednek. Ráadásul a benépesedés filmje kísértetésen hasonló ahhoz, mint amit a mitokondriális filmen láthattunk. Afrikai eredet, itt van Ádám, kirajzanak a lakosok, van egy ilyen gyors útvonal, amit tengeri gyors útnak hiszünk, amelynek a segítségével benépesítették Ausztráliát, mint egy 60 ezer évvel ezelőtt. Azután van egy külön ág, ami átment már akkor az új világba, kérem a következőt. Majd az ázsiai kontinens benépesedése történik. És azután legvégső 30 ezer évvel ezelőtt, 30-40 ezer évvel ezelőtt az európai kontinens benépesedése. Nézzük néhány példán, hogy miképpen használták ezeket a márkereket populáció történet vizsgálatra. Tudjuk jól, hogy Thor Heyerdahl indított egy expedíciót, a Kontiki expedíciót, amelynek az volt a célja, hogy bebizonyítsa azt, hogy dél-amerikai őslakói a tengeráramlatoknak megfelelően benépesítették a csendes-óceáni szigetvilágot. Volt egy másik kutató, aki genetikus volt, akit úgy hívtak, hogy Brian Sykes, ő pedig bebizonyította azt mitokondriális DNS vizsgálatokkal, hogy a Kontiki expedíció hibás volt, és a Kontiki elsüllyedt. Megállapította azt ugyanis, hogy a korai emberek a tengeráramlatokkal szemben hajózva a maláj-tajvani vidékről népesítették be a csendes-óceáni szigetvilágot. Egy másik történet a izlandi sziget benépesedése, ahol is bebizonyították azt egy korai vizsgálatban, hogy az izlandi lakosság Y-kromoszómája az viking eredetű, a mitokondriális DNS-e pedig északír, északskót eredetű. Teljesen nyilvánvaló, ez csak úgy történhetett, ha bősz viking harcosok megálltak Skóciában, és a skót szépségeket magukkal véve benépesítették Izlandot. A zsidó nép története, genetikai története is nagyon érdekes. Én itt két példát is mondanék. Az egyik a kohenita rabbik története, akik magukat Áron leszármazottjainak tartják. Megállapították azt, hogy a Kón, Kán, Kohána, Kón nevű férfiak, akik rabbik most is, mintegy 60% azonosságot mutatnak az Y-kromoszoma vizsgált régióival, szemben a környező, vagy nem ilyen nevű zsidó lakókhoz, ami azt mutatja tehát, hogy valószínűleg közös ősapától származnak. Ráadásul, ha molekuláris óraként használjuk az Y-elváltozásokat, akkor körülbelül visszajutunk arra az időpontra, amikor Áron élhetett. Azt nem tudjuk megmondani genetikusok, hogy az illetőt valóban Áronnak hívták, vagy nem. A Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetében egy olyan vizsgálat sorozatot kezdtünk, amely egy Csengele nevű község határában megtalált Kun temető régészeti csontjainak a vizsgálatán alapult. A csontokból mitokondriális DNS vizsgálatot végeztünk, és megállapítottuk azt, hogy a Kun népesség nagy fokú rokonságot mutat az ázsiai, jelen esetben ugye a genetikai folyóiratokban a népcsoport meghatározás az nagyon pongyola, szemben ugye a nyelvészeti meghatározásokkal. Tehát azt találtuk, hogy a Kun népcsoport rokonságot mutatott, genetikai rokonságot mutatott a mongol népcsoporttal, szemben az európai népekkel, akik a mongol, illetve ázsiai típusú mitokondriális nyalában rendelkező emberektől távolabb helyezkedtek el a leszármazási fán. Egy másik vizsgálatot is kezdeményeztünk, amely vizsgálatnak az a célja, hogy a régészeti intézettel karöltve honfoglalóknak azonosított csontmaradványokat vizsgáljuk. Ezeknek a csontmaradványoknak a vizsgálatából a következőt tudjuk már most leszűrni. Körülbelül 50%-ban találtunk a honfoglaló csontokban európai típusú mitokondriális nyalábokat, és majdnem 40%-ban ázsiai típusú mitokondriális nyalábokat. Hogyha összevetjük ezt a pogácsát a ma élő magyarokkal, olyan emberekkel, akik magukat magyarnak vallják, hiszen, ahogy majd a rezümémben el fogom mondani, olyan, hogy magyar genetikailag olyan nem létezik. Olyan létezik, hogy európai. Nos, a mai élő magyarok, ahogy látjuk, 84%-ban európai típusú mitokondriális nyalábokat tartalmaznak, és csak 16%-ban tartalmaznak ázsiai eredetű mitokondriális nyalábokat. Ha megnézzük a mai élő székelyeket, akkor gyakorlatilag hasonló megoszlást kapunk. Mi az oka ennek? Mi lehet az oka? Erre pillanatnyilag most még választ nem tudunk adni. Tudjuk azt jól, hogy amikor a honfoglalók ideérkeztek, a Kárpát-medence nem volt üres. Vajon az akkor itt élők a honfoglalók beolvadásával hozzájárultak a mai élő populáció genetikai összetételeihez? Teljesen nyilvánvaló a válasz, igen. Ha tekintetbe vesszük a történelmünket, a tatárjárás, a török hódoltság, az osztrákok, a második ukrán front nem amazonokból állt, teljesen nyilvánvaló, hogy férfiak jöttek, és mi pedig anyai ágot vizsgálunk. Így módon tehát nagyon fontos tanulságai lesznek az Y-kromoszoma vizsgálatainknak ebből a korból, és azoknak a vizsgálatoknak, amelyet a következőkben tervezünk, késő avarkori, kora árpádkori temetők leletanyagának az összehasonlítását. Végül nézzük meg azt, hogy Mi az oka azoknak a felszínes genetikai különbségeknek, külsődleges genetikai különbségeknek, amelyeket a Világváros utcáin sétálva embertársainkon látunk? Ezek a különbségek külső tényezők, külső környezeti hatások következtében alakultak ki. Ezek a megjelenési formák azonban nem klasszikus genetikai öröklődés menetet mutatnak, hanem nagyon sok gén együttes hatása, amely a környezettel együtt alakítja ki az illető megjelenési formákat. Így módon tehát ezek a megjelenési formák nem alkalmasak populációk elkülönítésére. Egy példát is mondanék, láthatja mindenki azt, hogy például a Szahara alatti régiók lakossága, illetőleg az ausztráliai abók bőrszínének a sötétsége tökéletesen megegyezik egymással. Genetikailag vizsgálva azonban közöttük különbségeket találunk, azt a bizonyos 10% különbséget. Nos, miért alakult ki mégis a fekete bőrszín, illetőleg ha elfogadjuk azt, már pedig el kell fogadnunk, hogy a föld benépesedése Afrikából indult ki, akkor miért fehérbőrűek az északiak? Ennek biológiai magyarázata, orvosi magyarázata lehet. Fekete bőrszín megvéd a napsugárzás káros hatásaitól. A fehér bőrszín viszont azért kellett, hogy kialakuljon, mert az északi féltekén a napos órák száma sokkal kisebb. Ugyanakkor a szervezetnek nagy szüksége van egy vitaminra, a D-vitaminra, amely provitaminból alakul ki, elővitaminból alakul ki a napfény hatására. Ez a vitamin azután hozzájárul a normális csontozat kialakulásához, és abban az esetben, hogyha a csontozat nem megfelelő, akkor nőknél például szülési rendellenesség, akár olyan eset is előfordulhatott, hogy az illető nő meghalt a szülésben. Még néhány olyan példát szeretnék említeni, amely példák azt mutatják, hogy a környezet hatására kialakult genetikai variációknak orvosi következményei is lehetnek. Gondoljunk csak arra, hogy az európai népcsoportban van két olyan genetikai betegség, amely egyetlen gén mutációja következtében alakult ki. Az egyik ilyen betegség a cisztás fibrózis. Feltételezik azt, hogy a cisztás fibrózis heterozigóta állapota, tehát amikor egy normális és egy beteg gént hordoz az illető, a középkori nagy hasmenés járványokkal szemben ellenállóvá tette a heterozigótákat. Hasonlóképpen a hemokromatózis nevezetű monogénes betegség a súlyos vashiánnyal összefüggő táplálkozási rendellenességek kijavítása, illetve tolerálása céljából maradt fönn a populációkban. Mitokondriumokról is beszéltem, azt is mondhatjuk, hogy a mitokondriumoknak is van egy olyan típusú mutációja, amely elsősorban Szibériában hideg éghajlati viszonyokban élő embereknél maradt fönt, és ez a mutáció azzal járt, hogy az illető a táplálékot rögtön hő termelésre használta. A mitokondrium másik funkciója ugyanis az, hogy a hőtermeléssel szemben egy olyan molekulát tárol, amely molekula későbbiekben tüzelőanyagként szolgál a sejtek számára. Nos, azok az emberek, akik a szibériai klímában a mutációt hordozták, jobban bírták annak idején a hideget. Miután azonban megjelentek a központi fűtéses lakások, erre a mutációra már nincsen szükség, ugyanakkor a táplálkozás följavult, és ezek az emberek, akik ezt a mutációt hordozzák, ma már hajlamosak elhízásra, szívérrendszeri betegségekre. Hasonlóképpen az Alzheimer-kór egy olyan fehérje variánssal jár együtt, amelynek fontos szerepe volt a zsírszegény étrendet élő északiaknál, és gyakorlatilag itt fordul elő legnagyobb gyakorisággal, és ez a hajlamosító variáns, ez nem csak Alzheimer-korra, hanem szintén szívérrendszeri megbetegedésekre is hajlamot, genetikai hajlamot jelent. Láthatjuk tehát, hogy a genetika képes arra, hogy választ adjon olyan kérdésekre, amelyekre eddig nem tudtunk választ adni, illetőleg más tudományágaknak is segítségére lehet, és így módon úgy gondolom, hogy bizonyítja azt, hogy egy tudomány akkor hasznos igazán a társadalom szempontjából, hogyha a tudomány eredményeiből más, teljesen más területen dolgozó kutatók is részesedhetnek. Köszönöm a figyelmüket!